Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombat délelőttön. És mai alkalommal ott szeretném folytatni, ahol előzőleg abban maradt, tudnélik az élet folyójánál. És ez is a címe a ma délelőtti témának, hogy az élet folyója. És most egy kis egyház történelmet szeretnék veletek tanulmányozni, és profétikus egyház történelmet, és majd végén meg is mondom, hogy miért tartom ezt ennek. Egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami hát a keresztény teológiában nagyon-nagyon régóta sok vita tárgya, és ha egyáltalán beszélnek róla, mert nagyon kevesen beszélnek róla, pedig azt gondolom, hogy egy nagyon bátorító és fontos terület. Először olyan dolgokról szeretnék beszélni, amivel kapcsolatban nincs vita. Azt ugye előzőleg is előre vetítettem, hogy Ezékiel könyve 47. fejezetéről fogok beszélni, ezt fel is fogjuk olvasni majd. Úgyhogy nem maradunk le semmiről. De mindenek előtt két olyan igeszakaszt szeretnék felolvasni, mielőtt rátérnénk Ezékiel könyvére, amivel kapcsolatban a keresztény magyarázóknak a többsége egyetért, hogy igen, ezek az ige versek, ezek ide összetartoznak, ez nem kérdés, hogy ezek ugyanarról beszélne. És az első ilyen ige vers, ige szakasz Jézusnak a kijelentése János Evangélium 7. fejezetéből 37-től 39. versig. Ezt mondja Jézus, az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott. Ha van, aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz bennem, amint az írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ezt pedig a szellemről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szent Szellem, mivel hogy Jézus még nem dicsőült meg. Tehát mihez hasonlítja itt Jézus a Szent Szellemet, amit pünköskor kaptak a tanítványok? Hogy? Élő víz folyójához. És ugye ez a szellem, amit kaptak pünköskor a hívők, ez Jézus megdicsőült élete volt. Ugye miután Jézus megdicsőült, ugye erről beszélt, hogy amíg Jézus nem dicsőült meg, addig nem adathatott, miután megdicsült, visszanyerte azt a képességet, hogy kiárassza az ő életét mindenhová, és hogy az ige mondja, azért ment fel, hogy mindeneket betöltsön. Ez az a vigasztaló, ez az a Szent Szellem, amit ő kiárasztott, az ő tulajdon élete, az ő megdicsült élete, ez az élő víznek a folyamai. És ugye beszélt erről Jézus máshol is, egy másik fogalommal is élt Jézus, amikor a szellem ajándékáról beszélt. János Evangélium a 3. fejezet 5. versében azt mondta Jézus Nikodémusnak, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába, vagy pontosabban az Isten királyságába. Tehát tulajdonképpen ez a szellem, Jézus Krisztusnak az élete, ez a belépő Isten királyságába. És ezt kapcsolja össze Lukács evangéliuma 17. fejezetben, 20.-21. vers, amikor ennek a királyságnak az eljöveteléről beszél Jézus. Ugye amikor a keresztények az Isten országáról, vagy az Isten királyságáról beszélnek, a legtöbben úgy gondolkodnak róla, hogy ez majd az eljövendő királyság, ami majd dicsőséggel eljön Jézus Krisztus, eltörli ezeket az országokat, amik itt jelen vannak ezen a világon, megszünteti a magyarországi választási rendszert, akkor nem kell leváltani Orbán többi, stb., hanem Jézus Krisztus lesz a király. Vagy aki szeretni Orbánt, az sajnálni fogja, vagy nem. Szóval nem ez a lényeg. Mert az összes politikai rendszer el fog tűnni, és sokan ezt várják. De vajon Jézus erről beszélt? Amikor az Isten országáról beszélt? Hogy ki az, aki meglátja az Isten országát? Azt mondja Jézus Lukás 17:20-21-ben, amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt a feleletet adta. Az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Amikor Jézus Krisztus leváltja Orbánt, akkor szemmel láthatóan fog eljönni? Lehet, hogy nem Orbánt fogja már leváltani egyébként, de mindegy. Bárki fog uralkodni Magyarország felett, meg Amerika felett, meg akármelyik ország felett, az szemmel láthatóan fog leváltatni. De amiről itt Jézus beszél, az nem szemmel láthatóan jön el. Miért? Azt mondja, nem mondják majd, hogy íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa bennetek van. Jézus itt ugyanarról az élő víz folyamáról beszél, amiről Nikodémusnak is beszélt, amiről a Samári asszonynak beszélt, amiről a tanítványainak beszélt, meg János 7. fejezetében a zsidóknak beszélt, ami egy belső tapasztalat Jézus Krisztus életének elnyerése által. Ez az a királyság, ez az élet vizének folyója, ami Jelenések könyvében szintén be van mutatva a Jelenések 22. fejezet első versében. Ezt olvassuk. És megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónjából ered. Mit szoktak egy trónon csinálni? Uralkodni. Ki uralkodik a trónon? Ki szokott trónon uralkodni? Akkor így kérdezem. Hát király, nem? Tehát akkor az Isten és a bárány trónja, az mit jelképez? Isten országa, Isten királysága. Tehát honnan jön ez a folyó? Az Isten királyságából jön ez a folyó, nem igaz? Tehát itt összekapcsolódnak ezek a jelképek. És mit olvastunk, hogy hol van ez a királyság? Bennünk van. Így van. Bennünk van ez a folyó. Ugye így mondja Jézus is. Ezt olvassuk János, vagy Jelenések 22:17-ben, csak hogy félre ne értsük, hogy itt pontosan erről van szó, Jelenések könyve is erről beszél, erről a tapasztalatról. Nem, azért azt nem mondom, hogy nem lesz majd az új földön egy ilyen folyó, de Jelenések könyve elsősorban nem erről beszél, hanem arról a belső, személyes tapasztalatról, amit most itt ezen a földön átélhetünk. Ezt mondja Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse az élő víz folyójáról. És a szellem és a mennyasszony így szól, jöjj! És aki hallja, ezt mondja, jöjj! És aki szomjuhozik, jöjjön! És aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Úgy itt az élet folyójának vizét kínálja Jézus, és nagyon érdekes ezek a kifejezések, hogy aki szomjuhozik, jöjjön! Amikor olvastuk János 7-et, pontosan ugyanezekkel a szavakkal kínálta Jézus az ő saját életét. A Szent Szellem keresztségét, az ünnep utolsó nagynapján pedig felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. Látjuk a párhuzamot? Aki szomjuhozik, jöjjön, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. És ez ugyanaz, mint amikor azt mondta Jézus, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Hát ugyanarról a tapasztalatról beszél, az életvizének vétele, ugyanaz, mint a Szent Szellem vétele. Ugyanaz a tapasztalat. Isten királysága bennünk. Jézus az utolsó beszédeiben beszélt erről legvilágosabban a tanítványainak. János 14:23-ban azt mondta, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Világossá tette Jézus, hogy az atya és a bárány királyi széke ott lesz abban az emberben. Nyilván, aki megtartja az ő beszédét, az azt jelenti, hogy az ő alattvalója. Őt tekinti királynak. Az ő királyságában van. Itt is erről beszél Jézus. És akkor most rátérhetünk erre a királyság proféciára, amit Ezékiel próféta látott. Ugyanis Ezékiel próféta ugyanezt a folyót látta, amit János apostol. És ezt a folyót, ezt többféleképpen értelmezik, ahogy mondom, ezt a két ige szakaszt János 7-ből és Jenések 22-ből, ezt általában párhuzamba állítják ezzel az ezékieli folyóval, de vagy múltra értelmezik a múltbéli tapasztalatokra, vagy pedig valamilyen nagyon egyéni szinten értelmezik. Én pedig azt állítom most, és azt majd a végén még egy kicsit bővebben kifejtem, hogy ez egy eszkatologikus kinyilatkoztatás Isten tervének befejezéséről. Mi ez az eszkatológus? Egyszerű, ez a végidő eseményével függ össze. Ennyit jelent, a végidő eseményével összefüggő dolgok, és annak az időrendjével összefüggő dolgok. Tehát nem arról, hogy te egyénileg hogyan nyerhetsz üdvösséget, nem arról szól, hanem arról szól, hogy mi fog történni Isten egyházával a vég idejéig, vagy a végső időig bezárólag. Hogy miért így értelmezem, arra majd a végén kitérek. Úgyhogy ezt most megelőlegzem, mert akkor túl hosszúra nyúlna, és a lényegről nem tudnék szót ejteni. De csak leszeretném szögezni, hogy amiről most fogunk olvasni, az nem az egyéni keresztény tapasztalatról szól, elsősorban nem az egyéni keresztény tapasztalatról, és nem is egy szó szerinti folyóról, ami majd az új földön fog folyni. Mert sokan így értelmezik, hogy majd a milleniumi királyságban majd ott fog folydogálni az újjáépített Jeruzsálemből egy folyó, a Holttengerbe. Hanem ez a látomás, ez a szellem munkájáról szól, arra, hogy ez hogy jut teljességre az egyház 2000 éves történelmében. Ha most még ezt nem látjátok be, nem baj, majd a végén visszatérek ide, hogyha lesz rá idő. De szeretném, hogyha először megnéznénk ezt a látomást. Fel fogjuk olvasni ezt az egész szakaszt szépen egyesével. Nehéz volt hozzá normális képet találnom, de talán ez a kép majd egy kicsit segít abba, hogy követni tudjuk ezt az ábrázolást, mert egy nagyon jelképes ábrázolásról van szó. Minden egyes részlet fontos. Ezékiel 47. fejezetéből az első 12 verset fogjuk olvasni. Kezdjük is el. Az első vers így kezdődik. Csak egy zárójeles megjegyzés még, majd erre visszatérek később, de Ezékiel 40-től 46. fejezete egy templomot mutat be, ami soha nem épült fel a babiloni fogság után, és bemutatja ezt a templomot, az oltárt, a papokat, a fejedelmet, az áldozatokat, és legvégül az áldozatok után rátér erre a folyóra. Tehát a templomnál járunk, egy olyan templomnál, ami soha nem létezett. Tehát ez egy valamilyen profétikus előkép. Majd erre visszatérek, hogy ezt miért állítom azt, hogy ez jelképes, ez nem egy szó szerinti, jövőben megépítendő fizikai templomról szól. Majd erre később visszatérek. De ez az előzmény az egésznek. És itt állunk a templom előtt. Tehát ez a ház, ez a templom. Jó, hogy értsük, mindenki értse, hogy itt a ház, az a templomról szól. Azután visszavezetett a ház bejáratához, és íme víz jött ki a ház küszöbe alól, kelet felől, mert a ház eleje kelet felé néz, és a víz aláfolyt a ház jobb oldala mellett, az oltártól délre. Második vers. Azután kivitt engem az északi kapun keresztül, tehát kijött a víz, kiment az északi kapun keresztül, és végig vitt a kívül levő úton a külső kapuhoz, amely keletre néz, és íme a víz ott tört elő a kapu jobb oldala alól. Oké, el tudjuk eddig képzelni? Tehát van két kapu. Van egy belső kapu, belső keleti kapu, ott kijött a víz, de ő nem a közvetlenül arra ment ki, hanem elment az északi kapuhoz, ott ment ki, kívül visszajött a keleti kapuhoz, és ott megint meglátta a vizet. Oké? Eddig világos? Erre a képre nem fogok visszatérni, azért szeretném, hogy most el tudjuk képzelni, bevésüljön a lelki szemeink elé ez a kép, hogy mit látott Ezékiel. Akkor, harmadik vers, akkor kelet felé ment az a férfi, mérő zsinórral a kezében, lemért 1000 könyöit és átvezetett a vízen. A víz bokáig ért. Negyedik vers. Majd ismét lemért 1000-et és átvezetett a vízen. A víz pedig térdig ért. Azután ismét lemért 1000-et és átvezetett engem is a víz derékig ért. Ez könnyű elképzelni, ugye? Jó. Ötödik vers. Azután lemért még 1000-et s folyóvá lett. Olyan volt, hogy nem lehetett átkelni rajta. Olyan magas volt a víz, hogy úszni kellett benne, mint egy folyóban, amelyen nem lehet átgázolni. Tehát egyre szélesedik, egyre mélyül a folyó. Ezt látjuk. Hatodik vers. Ekkor azt mondta nekem, láttad-e embernek fia? Azután visszavezetett a folyó partján. Tehát eddig mit láttunk? Ezékiel kijött a kapun, északi kapun kijött, visszament a külső keleti kapuhoz, meglátta a folyót, elindult a folyó mellett, néha átgázolt rajta, egyre mélyebb lett, és a végén visszament a folyó partján. Tesztkérdés, hová ment vissza? A templom, a kiindulási ponthoz, igen, ezt ugye nem írja, de ki lehet találni, hogy a kiindulási ponthoz ment vissza. Hetedik versben így folytatja, és amikor visszatértem, íme a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon. Oké? Folyó partján végig sok fa, mindkét oldalon. És most jön a magyarázat. Nyolcadik verstől. Azt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé folyik, lefelé tart a síkságon, és a tengerbe jut. És amikor a tengerbe ömlik, meggyógyul tőle a víz. Egy földrajzi kérdés. Izraeltől, pontosabban Jeruzsálemtől mi van keletre? Milyen tenger? Holt tenger, köszönöm szépen. Tehát ez a holt tengerbe ömlik, ez a víz, és azt mondja, hogy meggyógyul tőle a víz. Ki tudja, hogy milyen a holt tengernek a vize? Sós. Mennyire sós? Ihatatlan is. Van benne élet? Nincs benne élet, semmi élet. Hogy? Azért hívják holtengerre, mert semmi élet nincs benne. Jó, tehát ez egy nagyon nagy csoda, amit itt leír. 9-től 10. vers. Ahova csak eljut ez a folyam, élni fogott minden élőlény, amely mozog. Nagy bőségben lesznek ott halak, mert ahova csak eljut ez a víz, meggyógyul a víz. Élni fogott minden, ahova csak eljut ez a folyó. Halászok állnak majd ott, és Ingeditől Éneglaimig varság kivető helye lesz az. Sok különféle hal lesz benne bőséggel, olyanok, mint a nagy tenger halai. Ez az Ingedi, meg az Éneglaim, ez a holtenger partján helyezkednek el. Tehát innen is tudjuk, hogy ez a holtengerre vonatkozik. Tehát egy nagy halászatról számol be. Igaz? Érdekes. Ezékiel 47.11. Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, hanem sós helyek maradnak. És kapunk magyarázatot a fákról is, 12. versben. A folyó mellett, annak mindkét partján mindenféle gyümölcsfa nő. Levelük nem hervad el, gyümölcseik nem fogynak el. Havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vízük a szent helyből folyik oda. Gyümölcsük eledelül, és leveleik orvosságként szolgálnak. Ennyi. Az élet vízzel folyójának a látomása Ezékiel könyvében, ha tovább olvassuk, onnantól kezdve az ország felosztásáról van szó, ami egyébként zárójelben megjegyzem, külön érdekes, mert ellentétben az eredeti felosztással minden egyes törzs egyforma részt kapott. Akkor egy szót még engedjetek meg erről. Ugye a törzseknek a területet a létszám alapján osztottak. A nagyobb törzs nagyobb területet kapott. Honnan tudták, hogy hányan vannak egy törzsben? Így van, volt népszámlálás. Ilyen egyszerű a megoldás. Volt népszámlálás. Ugye a Bibliában kettő népszámlálás van feljegyezve Izraelről. Az első földosztás előtt volt egy blokkban népszámlálás, igazából kétszer kellett megszámolni Izraelt. Hát fizikailag kétszer volt megszámolva, amikor kijöttek, és utána, amikor bementek a földre. Egyébként ennek is jelentősége van. De van még egy népszámlálás, amiről van feljegyzés, van végeredmény. Így van a 144 az egy jelenések könyvében. És ugye ott az az érdekes, hogy minden egyes törzsből egyenlő létszámban vannak reprezentálva a zsidók. Nyilván most ezt jelképesen értjük, az egy külön dolog, de az ezékieli földosztásnál is azt látjuk, hogy egyenlő mértékben vannak elosztva a földek. Ez most csak egy szösszenet. Térjünk vissza ide, ehhez a folyóhoz. Tehát ez volt az ezékieli folyó. Most ez a kérdés, hogy mit jelent mindez? Mi ennek az értelme? Hogyha hisszük azt, hogy a Biblia megmagyarázza a saját jelképeit, akkor kell, hogy válaszokat találjunk. Nézzük az első verset. Mi ez a keleti kapu, meg északi kapu, meg ezek? Nézzük először a keletet. Azt olvassuk, hogy a ház küszöbe alól jött ki a víz, kelet felől. Miért nem északon, vagy délen, vagy északnyugaton jött? Miért pont kelet felől jött ki a víz? De egyrészt ugye a ház kelet felé nézett, de nem csak ennyi volt az oka, utána elkanyarodhatott volna észak felé is az a víz, nem? Vagy dél felé. Miért pont kelet felé folyik? Megvan a megoldás Ezékiel könyvében. Hogy megértsük, hogy mi a kelet. Vissza kell lapoznunk Ezékiel könyvében három fejezetet, négyet pontosabban, 43. fejezet első 5 versében beszél arról, hogy mi történik keleten. És a keleti kapu. Hogy jön a képbe a keleti kapu? Így van, Ezékiel 43. fejezet első 5 versében, ezt olvassuk, azután elvezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely kelet felé néz. És íme Izrael Istenének dicsősége közelgett kelet felől. És zúgása olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, a föld pedig fény lett a dicsőségétől. A jelenség, amelyet láttam, olyan volt, mint az a jelenség, amelyet akkor láttam, amikor a várost elpusztítani ment. Olyan látomás volt, mint az, amelyet a Kébár folyó mellett láttam. Akkor arcra borultam, és az Úr dicsősége bement a házba a keletre néző kapun keresztül. Ekkor fölemelt engem a szellem, bevitt a belső udvarba, és íme az Úr dicsősége betöltötte a házat. Tehát, próbáljuk ezt értelmezni, mi a keletnek a helye? Vagy mi történik keleten? Onnan jön az Úr, nem? Onnan jön az Úr dicsősége is. Mit csinál az Úr, amikor eljön kelet felől? Hogy? Bemegy a kapun, és hová megy? Bemegy a belső udvarba, és bemegy a házba, a keleti kapun, bemegy a házba, erről mutatom nektek, bemegy a házba, és betölti a házat. Igaz? A dicsőségével. Volt olyan esemény a világtörténelemben, amikor az Úr eljött, és betöltötte dicsőségével az ő templomát. Ugye Salamoni templom. Tehát tudjuk, hogy ez jelképes dolog volt. Valaminek az előképe volt. Amikor az Úr Jézus eljött, őt is betöltötte Isten az ő dicsőségével, és utána csak akkor. Ugye miről beszéltünk ez? Miről szól ez egész? Ugye azt mondja Jézus, hogy aki szeret engem, és megtartja az én beszédemet, szereti az én atyám, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Tehát az Úr dicsősége betölti azt az embert. Mikor töltötte be az Úr dicsőség az embereket? Pünköstkor! Pünköstkor töltötte be Isten dicsősége az ő templomát, az egyházat. Nem igaz? Onnantól kezdődött ez a tapasztalat. Az élő víz folyói onnan indultak, hogy először betöltötte az ő házát. Nem igaz? Nézzük meg, mit mond még a keleti kapuról. Ez nagyon érdekes. 44. fejezet, tehát Ezékiel 44. fejezet, első három verse. Azután visszavitt engem a szent hely külső kapujához, amely keletre néz, de az zárva volt. Tehát ez a kapu, amin nem mehetett ki Ezékiel. Ugye a belső kapu az nyitva volt, de a külső keleti kapu zárva volt. Figyeljük meg miért. Akkor azt mondta nekem az Úr, ez a kapu zárva marad, nem nyithatja ki senki, és nem mehet be rajta senki, mert az Úr, Izrael Istene ment be rajta, ezért marad zárva. Csak a fejedelem időzhet ott, mivel ő a fejedelem, hogy egyen az Úr színe előtt. A kapu csarnoka felőli úton menjen be, és azon az úton menjen is ki. Csak zárójelben megkérdezem, ki a fejedelem? Jézus Krisztus a fejedelem. Tehát azt mondja, hogy ez a kapu, ez a keleti kapu miért van zárva? Azért, mert az Úr ment be rajta, és akkor más bemehet rajta? Senki más nem mehet be rajta, egyedül ki közlekedhet ott? Az Úr, Krisztus közlekedhet ezen a csatornán keresztül. Igen, ugye maga Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Tehát, hogy ez a kapu, ez a keleti kapu, ez az Úré. És azt mondja, hogy ez a kapu, ez zárva marad, ezen nem mehet be senki ember. Nem lehet kinyitni, nem lehet bezárni. Ugye amikor Krisztus pünköskor eljött, betöltötte a templomát, az egyházat, a dicsőséges jelenlétével, de utána mi van? Hányszor lehet még elnyerni, vagy lekönyörögni az Úrtól a szellemkeresztségét? Azt mondja, hogy az a kapu, az zárva marad. Azon egyszer bement az Úr, és az onnantól fogva be van zárva. Az egyszer s mindenkorra szólt az a tapasztalat, egy örökre szóló esemény volt, és onnantól fogva az Úr hol van? Bent van, és bent is marad. Ő onnantól kezdve nem jár ki be, hanem ő bent van az egyházban, bent van a templomban. Nincs még egy esemény, amikor az Úr bejön az ő templomába, hogy megdicsőítse azt. Látjuk ezt ebből a képből? Be van zárva a kapu. Jó. Mi a helyzet éjszakkal? Mert ugye Ezékiel az északi kapun keresztül ment ki. És utána vissza kellett menni a keleti kapuhoz. Mi ez az északi kapu? Mi van északon? Hát igen, ez egy kicsit nehezebb, akik nem nagyon tanulmányozzák az Ószövetséget, vagy ilyen szinten jelképeket adnak, ez nehéz kérdés. De valójában az Ószövetség rengeteget beszél északról, és egy nagyon konkrét jelenséghez köti északot. Az is északról jön. Az összes ellenség északról jön. Gog és Magog is északról jön, de elsősorban a bibliai proféciák Babilont kötik északhoz. Rengeteg igét hozhatnék, most csak néhányat válogattam. Jeremiás könyve nagyon nyíltan beszél északról. Jeremiás 10. fejezet 22. verse például. Íme hír jön, nagy zúgás kell észak földje felől, hogy pusztává és sakálok tanyájává tegye Júda városait. 25. fejezet, Jeremiás 25. fejezet 9. vers. Íme elküldök észak minden nemzetségéért, ezt mondja az Úr, és Nebukadnezárért, a babiloni királyért, az én szolgámért, és behozom őket erre a földre és lakóira, és a körülötte levő minden nemzetre. Elveszítem őket, iszonyattá és szörnyűségé teszem őket, és örökké való pusztasággá. Tehát észak, az Babilon. Északról Babilon jön, hogy pusztasággá tegye Isten népét. És ugyanígy a visszatérés is Észak földéről történik. Jeremiás 3. fejezet 18. vers. Azokban a napokban Júda háza Izrael házával tart majd, és együtt mennek be az északi földről, arra a földre, amelyet örökségül adtam atyáitoknak. Ugyanígy Jeremiás 16:14-15-ben. Mert íme eljönnek a napok, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, él az Úr, aki fölhozta Izrael fiét Egyiptom földjéről, hanem ezt. Él az Úr, aki fölhozta Izrael fiét Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket. Mert visszaviszem őket földjükre, amelyet atyáiknak adtam. Hát akkor honnan hozta vissza Isten Izrael meg Júda fiait? Észak földjéről, Babilonból. Nagyon érdekes, hogy ez a Babilonból való visszatérésnek a képe, ez megismétlődik Jelenések könyvében, amikor azt mondja, Jelenések 18. fejezet 2-tól 4. verse, hatalmas hangon így kiáltott, leomlott, leomlott a nagy Babilon, és ördögök lakhelyévé lett, minden tisztátalan szellem börtönévé, igen, és minden tisztátalan és utálatos madár börtönévé, mert paráznaságának borából ivott minden nép, és a föld királyi vele paráználkodtak, és a föld kereskedői fényűzésének erejéből meggazdagodtak. És hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt mondta, menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és csapásai ne érjenek titeket. Hát honnan kell kimenni? Babilonból kell kimenni, és Babilon Észak földje. Jeremiási profécia szerint így van megnevezve, hogy Északról jönnek vissza. Északról kell visszatérni. Tehát az egyháznak is van egy babiloni fogsága, mert Jelenések könyve megírása idején is már Babilon már rég nem létezett. Ez egy jelképes profécia, a világ, az egész világ állapota, az egész világot Babilonnak nevezi. Vissza kell tehát térni valahova, méghozzá a keleti kapuhoz. Tehát amikor visszatér Ezékiel, ugye Ezékiel itt az egyházat jelképezi, az egyháznak a tapasztalatát jelképezi, az, ami Ezékiellel történik. És azt látjuk, hogy Ezékiel az északi kapun megy ki, és visszatér a külső keleti kapuhoz, ahol mit lát megint? Megint meglátja azt a vizet, azt a vízforrást, amit kezdetben látott. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes és tanulságos kép az egész egyház történelemről. Ugye mit jelképez az életfolyó? Hol vette ez a kezdetét? Igen, időben, mikor kezdődött el ez az életfolyó? Pünköskor. Így van. Pünköskor indult el ez az életfolyó a Szent Szellem keresztségével. Ugye elindult az Isten királyi székétől kelet felé, ahonnan vissza fog jönni majd az Úr dicsőségesen. És ugye ez a kapu, az zárva van. Az a keleti kapu zárva van, ezt a tapasztalatot nem lehet lecserélni mással, nem lehet visszavonni, nem lehet megmásítani sem, meg meghamisítani sem. Ezzel valaki vagy rendelkezik, vagy nem. Az egyház mégis eltávolodott ettől a tapasztalattól. Ezt látjuk jelképesen azáltal, hogy Ezékiel az északi kapun ment ki. Hát tett egy jó nagy kanyart, elment Babilonba, az egyház. Ugye ezt látjuk, hogy ez úgy történt, hogy a víz aláfolyt a ház jobb oldala mellett az oltártól délre, így mutatom, az oltártól délre folyt, Ezékiel pedig az északi kapun keresztül vitték ki. Tehát a víz megy dél felé, Ezékiel meg megy észak felé. Egyébként annak is jelentősége van, hogy az oltár nál kanyarodott el. Az oltárnál vált el az útjuk a víznek, meg Ezékielnek, vagyis szellemmel való tapasztalatnak és az egyháznak. Mit jelképez az oltár? Áldozatot, és örülök, hogy így mondtad, mert két áldozatról van szó. Egyrészt Krisztus áldozata, másrészt pedig a mi áldozatunk, vagyis inkább úgy mondanám, hogy a mi azonosulásunk Krisztus áldozatával, a mi odaszánásunk. Így van, ugye a Róma levél a 12. fejezetében beszél arra, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent, Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. Tehát ez az áldozat, ez az odaszentelődés, ez a Krisztusra való teljes ráhagyatkozás. És ugye az történt, hogy az egyház eltért ettől, kezdett emberi erőforrásokra támaszkodni Krisztus helyett. Emberi okoskodásra, emberi tekintélyekre, és legvégül pedig emberi hatalomra. Ugye a nagy Konstantin idejére megtörtént a teljes bukás, a teljes Babilonba való fogságba vitel, amikor az egyház teljesen elveszítette Krisztus szem elől, és a hatalmat vette igénybe azért, és most figyeljetek, hogy Isten királyságát felállítsák ezen a földön. És ezt Augustinus egyébként le is írta, hogy most már a millenniumban élünk, és most az a dolgunk, hogy felépítsük Isten királyságát ezen a földön, hogy mire Krisztus visszajön, addigra már itt a királyságban fogadhassuk őt. És nyilván Augustinus is úgy értelmezte a királyságot, hogy azt majd a világi országoknak a támogatásával kell kiépíteni. Ez nem Krisztusra való hagyatkozás. Jézus azt mondta, hogy az én királyságom nem e világból való. Az ő királysága nem szemmel láthatóan jön el. Az ő királysága nem földi minisztereket vált le. Az ő királysága szívben jön el. És csak úgy tud előre haladni, hogy teljesen ráhagyatkozunk. Nem pedig emberi erőlködésre. Vissza kell térni Isten eredeti tervéhez, ami nem északon van, Babilonnál, hanem keleten. Abban az irányban, ahonnan Isten elindította azt a folyót, vissza kell térni ahhoz az élő vízhez, a szellem keresztségéhez. Mert Isten terve ott folytatódik. És ez az egészben a félelmetes, hogy ez a köztes rész az egyház történelemben, az egy versben letudja ez a profécia, mintha semmi nem lett volna. A lényeget tekintve egy nagy nulla volt. Semmi előrelépés nem történt a lényeget tekintve. Még mindig ott toporgott kezdetni. Sőt, tulajdonképpen vissza kellett menni a kiindulási ponthoz ahhoz, hogy elkezdődjön valami. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy innentől fogva Ezékiel csak folyót lát, a templomot már nem. Igaz? Innentől fogva már csak a folyót látta Ezékiel. A folyó mellett ment, azt látta, hogy milyen mi a folyó, milyen fák vannak körülötte, hova mi a folyó, stb. Már nem látta a templomot. Mi ennek a jelentősége? Ugye ez azután van, hogy visszajön északról. Visszajön az egyház Babilonból. Miután visszajön az egyház Babilonból, mi történik? Mit jelent ez a gyakorlatban? Jelenések könyve 14. fejezet, 4. verse, ezt mondja a 144 ezerről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, zsengéül Istennek és a báránynak. Tehát ezek az emberek, akik be fogják fejezni Isten tervét, ezekről azt mondja, hogy asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, vagy nem szennyezték be magukat. Mit jelképeznek az asszonyok? Egyház szervezeteket jelképeznek. Felekezeteket. Mi jellemző az egyház szervezetekre? Miért mondja azt, hogy nem fertőzték meg, vagy nem szennyezték meg magukat asszonyokkal, akkor olyanok, akik valaha valamilyen szervezet egyházban voltak, nem lehetnek részei a 144 ezernek? Ugye kijönnek onnan, akkor mit jelent, hogy nem szennyezték be magukat ezzel? De minden egyház azt mondja, minden egyház felekezet azt mondja, hogy nálunk van az igaz tanítás. És ők is asszonyok. Csak két dolgot mondok, egyszer erről már beszéltem, az volt a cím annak az előadásnak, melyik az igaz egyház. És csak két dolgot szeretnék említeni. Ez egy gondolkodásmód. Egy mentalitás, ami szembe helyezkedik azzal, amit a 144 ezerről mond. 144 ezer kit követ? A bárányt követi. Az asszonyokkal való beszennyeződés ebben akadályozza meg az embereket, hogy a bárányt követik, vagy hogy a bárányt kövessék. Mert ez az asszony mentalitás, vagy inkább úgy mondom, ez egyházi, felekezeti mentalitás, ez mit eredményez? Mit követnek az emberek? Embereket, vezetőket követnek, a tömeget követik, vagy pantételeket követnek, szabályokat követnek, bármit követnek a Krisztussal való személyes kapcsolaton kívül. Ezek az emberek, 144 ezer azt mondja, hogy ezek a bárányt követik, ahova megy, bárhova megy. Feltétel nélkül csak és kizárólag a bárányt követik. Ez a legfőbb jellemvonásuk azoknak, akik kijöttek Babilonból. És ugye Krisztus személyes vezetése a szellem által valósul meg. Zakariás könyvében olvasunk egy nagyon jelentőségteljes proféciát a templom felépítéséről, a templom felépítésének befejezéséről. Zakariás könyve nagyon nehéz profétikus könyv, nagyon sok nehezen érthető jelkép van benne, úgyhogy nem fogok belemenni részleteiben. De ez a profécia, ez a második templom felépítéséről szól, de jelképesen az utolsó időkben az egyház felépítéséről is szól, és annak a befejezéséről. Ha lenne időnk, megnézhetnénk, de most nem tudok erre kitérni. Jelenések könyve 14. fejezete szól erről egyébként, ahol idézi Zakariás könyvének 4. fejezetét, és onnan tudjuk, hogy ez a profécia a jövőre vonatkozik. Jövőre is vonatkozik. Zakariás 4. fejezetében 6. vers és 9. vers ezt mondja, ő így felett nekem, ez az Úr beszéde Zerubbábelhez, Zerubbábel volt akkor Izrael fejedelme, ő felelt a templom felépítéséért. Tehát ő Krisztust jelképezi, Zerubbábel. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Ezt mondja a seregek ura. Zerubbábel keze vetette meg a ház alapját, ez 9. vers, és az ő keze fejezi majd be azt. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött el engem hozzátok. Az egyház építését Jézus Krisztus kezdte el, és ő az, aki be fogja fejezni. Nem erővel, nem hatalommal, nem emberi módszerekkel, nem Babilon módszereivel, hanem mit mond? Az én szellememmel. Minden más kitérő. Zsákutca. Ez az egyetlen út. Tehát valójában Isten művének végső kibontakozása csak akkor veszi kezdetét, amikor Babilon módszerei helyett Isten népe ismét megtanul Krisztusra és a szellem vezetésére támaszkodni. És csak erre kizárólag. Mennyire akarjuk, hogy befejeződjön Isten műve? Ezen érdemes elgondolkodni. Mert minden más irány csak arra visz, nem arra. Értjük? Nem észak. Ha észak felé akarunk menni, akkor soha nem fogunk eljutni keletre. Vissza kell térni a szellem általi élethez, a szellem által vezetett élethez. Ugye Jézus Krisztus beszélt arról, hogy az ő királyságának a természete az egy növekvő természet, vagy egy növekvő dolog. Lukács 13. fejezetében például 18-19. versben a mustármaghoz hasonlította Isten királyságát, és ezt mondja, hasonló a mustármaghoz, amelyet elővett az ember és elvetette a kertjében. Az pedig felnevekedett, fává lett, és az égi madarak fészket raktak az ágain. Tehát ennek a királyságnak természetéből fakad az, hogy növekszik. Hogyan lehet ebben növekedni? A Galata levél 5. fejezet, 25. verse megmondja, ha szellem által élünk, a szellem szerint is járjunk. Tehát világossá teszi azt Pál apostol, hogy az, hogy ez az életfolyó, ez ott van bennünk, ez nem jelenti azt, hogy járunk is benne. Járni kell ebben az életfolyóban. Tapasztalni kell a szellem vezetését, és növekedni kell ebben. Ugye ezt ez a profécia, a szellemben való növekedés tapasztalatát ezzel a méréssel és a folyón való átmenetellel fejezi ki, ezzel a képpel. Ugye mér 1000 könyököt, akkor a víz bokáig ér. Utána mér még 1000 könyököt, utána már a víz térdig ér, még mér 1000 könyököt, a víz már derékig ér, még mér 1000 könyököt, és utána már megúszni való a víz. Már csak úszni lehet benne. Egyre növekszik, mélyül, tágul ez a folyó. És ez igaz az egyéni keresztény életben is. Igaz kell, hogy legyen az egyéni keresztény életben is. És igaz kell, hogy legyen az egyház tapasztalatában is, ahogy halad előre az idő. Nem állhatunk meg egy helyen. Nem lehet stagnálni. Igen, nagyon röviden. Nem tudom. Nem tudom, egyelőre nem találtam magyarázatot arra, hogy miért 1000-et, miért nem többet. Meg nem gondolom, hogy most be tudnám azonosítani azt is, hogy most mit jelent az, hogy bokáig, térdig, derékig. Az, hogy úszni való, az már könnyen érthető, mert onnantól kezdve nincs mélyebb. Ez a szellemnek való teljes átadottság tapasztalata, amikor az embert teljesen betölti Isten szelleme, és teljesen csak Krisztusnak él. Nincsen, ahogy 144 ezerről olvastuk, a bárányt követik, ahová megy. Nincs más dolguk ebben az életben, csak azt teszik, amit Isten mond nekik. Ez a végső, ez a csúcsa. Ide kell eljutni. De hogy ez a profécia megmondja, ennek vannak fokozatai. Ebben lehet növekedni. Ebben lehet előrébb jutni. Ez azért bátorító, azt gondolom. Nem kell elcsüggedni, hogyha valaki még az elején tart. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ez a profécia nem az üdvösségről szól. Nem szeretném, ha bárki is így értelmezni, amit mondok, hogy el kell jutni a teljes Krisztusnak való átadottságig, és amíg az egész életem csak Krisztusról szól, ahhoz, hogy üdvözülni lehessen. Ha minden keresztény eljutott volna már ide az élete során, akkor már rég véget ért volna a történelem. De az a helyzet, hogy a legtöbb keresztény soha nem jut el ide az életében, eddig a pontig. Talán volt egy-két kivétel, egy Pál apostol, vagy egy István diakónus, bibliai példákat, hogy említsünk, akik talán eljutottak ide. De a legtöbb keresztény nem jut el idáig. A legtöbb keresztény a növekedés folyamatában van, és valahol megreked, de ez nem azt jelenti, hogy elvesztik az üdvösségüket. Az ezékieli profécia viszont nem az üdvösség elnyeréséről szól, hanem Isten művének befejezéséről. Szeretném kihangsúlyozni. Viszont ahhoz, hogy Isten műve befejeződhessen, hogy végre vége lehessen ennek a nyomorúságos földi történelemnek, ahhoz szükség van olyan emberekre, emberek sokaságára, akik eljutottak tapasztalatban arra, hogy csak Istennek élnek, és a szellem vezeti őket. Hát ugye ez a folyó, ez kelet felé folyik, ahonnan az Úr vissza fog jönni. Ez oda visz ki, az Úr visszajöveteléhez, ez a folyó. Nézzük a következő képet. Az élet fáj. Többes számban mondtam, hogy az élet fáj. Nézzük meg. Ezékiel 47. 7. vers. És amikor visszatértem, íme a folyó partján igen sok fa volt mindkét oldalon. Hát itt nem nevezi őket az élet fájnak, csak sok fának. Nézzük meg. Jelenések könyve 22. fejezet 2. verse beszél az élet fájáról. Azt mondja. A város utcájának közepén és a folyóvízen innen is túl van az élet fája, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozva gyümölcsét, és a fa levelei a népek gyógyítására valók. Jól figyeljük meg, hogyan jellemzi ezt az életfát. Azt mondja, hogy 12 gyümölcsöt terem minden hónapban, és a levelei a népek gyógyítására valók. És azt mondja erről is, hogy a folyóvízen innen és túl van. Tehát mind a két partján ott van az életfa. Nézzük meg, mit mond Ezékiel könyve ezekről a fákról. Ezékiel 47, 12. vers. A folyó mellett annak mindkét partján mindenféle gyümölcs van ő, levelük nem hervad el, gyümölcseik nem fogynak el, havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert a vízük a szent helyből folyik oda. Gyümölcsük eledelül, és leveleik orvosságként szolgálnak. Ugyanazt mondja ezekről a fákról, mint jelenések könyve arról az egy életfáról? Akkor lehet, hogy nem csak egy életfa van? Ti tudtátok, hogy nem csak egy életfa van? Most akkor hogy van ez? Ki az az életfa? Hát először is Krisztus az életfa. Ő az élet fája, nem? Ő az, akiből az élet árad. Mindenki számára ő az élet forrása. Nem igaz? Őt jelképezi az élet fája, hiszen Jézus azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak van örök élete. Az életfa az volt az, ami örök életet adott az embernek. 1 Mózes 3-ban ezt olvassuk, hogy ne ehessenek az élet fájáról, hanem hogy örök élnek. Az életfa adott örök életet, Jézus Krisztus ad örök életet. Nem? Akkor hogy jön ide ez a többi fa? Mi van ezzel a rengeteg fával, amit ugyanígy ír le, ugyanilyen életfaként mutat be Ezékiel könyve a folyó mentén? Így van pontosan. Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek, honnan? Annak belsejéből. Tehát mindenki, akiben ott van Krisztus, az is egy életfa a körülötte lévők számára, hiszen a benne lévő Krisztus életet ad másoknak is. Nézzük meg, hogy beszél-e erről az ige, vagy ezt most csak így kitaláltuk hasraütésből. Ézsaiás könyve 61. fejezet, első 3 vers, ami kifejezetten Jézus Krisztus programbeszéde. Ugye ezt olvasta fel a szolgálata kezdetén Ézsaiás könyvéből, ott Názáretben. Uramnak, az Úrnak szelleme van rajtam, mert fölkent engem az Úr, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy bekötözzem a megtört szívüket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és föloldozást a megkötözötteknek. Hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját. Megvigasztaljak minden gyászolót, hogy segítsek Sion gyászolóin, a hamu helyett koszorút adjak nekik, öröm olaját a gyász helyett, dicséret palástját a csügget szellem helyett, hogy az igazság fáinak nevezzék őket, az Úr ültetvényének, az ő dicsőségére. Kiket nevez itt? Az Úr ültetvényének, vagy az igazság fáinak? Jézus nevezi annak? Hogy? Hát igen, azokat, akiken Jézus Krisztus segít, nem? Akiket eljött megmenteni. Azok lesznek igazság fáivá. És ugye ez nem idegen Jézusnak a beszédeitől, de még példabeszédektől sem. Példabeszédek 11.30-ban azt mondja, az igazak gyümölcse élet fája. És lelkeket nyer meg a bölcs. És beszél Galata levél a szellem gyümölcséről, hogy ezt jól ismerjük. A szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ez ilyenek ellen nincs törvény. Galata 5.22-23. Tehát az a gyümölcs, ami a mi fánkon terem, ez a mi fánkon kell, hogy teremjen. Mert ezt a gyümölcsöt a szellem termi meg bennünk. És Jézus is beszél arról, hogy mi gyümölcstermő fák vagyunk. Ugye Máté 12. fejezetében, 33-tól 37. versig összekapcsolja valamivel Jézus a gyümölcstermést. Figyeljük meg, mivel kapcsolja össze. Vagy tegyétek a fát jóvá, és akkor a gyümölcse is jó. Vagy hagyjátok a fát vadon, és akkor a gyümölcse is rossz. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát. Mérges kígyók fajzatai, hogyan is szólhatnátok gonosz létetekre jót? Mert a szív teljességéből szól a száj. A jó ember a maga jó kincséből hozza elő a jókat. A gonosz ember pedig a maga gonosz raktárából hozza elő a gonosz dolgokat. De mondom nektek, minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján. Mert a beszédedből ítélnek majd igaznak, és a beszédedből marasztalnak el téged. Ez egy nagyon érdekes szakasz, mivel hozza itt összefüggésbe Jézus gyümölcset. A beszéddel ugye a szív az a forrás, a beszéd, ami kijön. A fa a forrás, a gyümölcs az, ami kijön. Érdekes gondolat. Példabeszédek könyve, 15. fejezet, 4. vers azt mondja, hogy a szelíd nyelv életnek fája. Olvastátok már ezt az igét? Hát itt így olvassuk. A szelíd nyelv életnek fája, amelyik pedig nincs megfékező, összetörje a lelket. És apostolok cselekedetei 5. fejezet 20. versében ezt maga az Úr mondja, pontosabban egy angyalon keresztül, így bátorítja az apostolokat. Menjetek, álljatok a templomban a nép elé, és hirdessétek nekik ennek az életnek minden beszédét. Tehát az apostolok, amit hirdettek, az az élet beszéde volt. Ez egy nagyon érdekes szókapcsolat, hogy az élet beszéde. Azok a szavak, amelyeket mondunk, közvetve persze életet adhatnak másoknak, hiszen elvezethetik az embereket az élet forrásához. És Pál apostol ugyanerről beszél, meglehetősen nyíltan 2 Korintus 2:15-17-ben, mert Krisztus jó illata vagyunk Istennek mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek az a halál illata halálra, azoknak pedig az élet illata életre. És erre ki alkalmas? Mert nem vagyunk olyanok, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem tisztán, mint egy Istenből szólunk Isten előtt Krisztusban. Hát hogyan lehet valaki élet illata életre, vagy halál illata halálra? Hogy? A beszéde által azt mondja, hogy Istenből szólunk Isten előtt Krisztusban. Más szóval ezt hogyan mondanánk? Egy szóval. Egy szóval. Igen. Azt hogy mondjuk? Profétálnak. Ezek az emberek profétálnak. Istenből szólnak. Tehát ezek a szavak, amit mondanak, ezek az élet igéi, mivel hogy Istenből származnak, az élet forrásától származnak, és ezért képesek életet adni azoknak, akik befogadják, akik pedig nem fogadják be, azok pedig a halálban maradnak. Ezért mondja, hogy élet illata életre, halál illata halálra. Attól függ, hogy ki hogyan veszi. Mi történik azokkal, akik hallják ezeket a beszédeket? És befogadják azt. Efézus 4. fejezet 29. verse azt mondja, semmi rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő. Hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Mit lehet ezzel a beszéddel csinálni? lehet építeni, áldani. Ézsaiás 50. fejezet 4. vers azt mondja, az én uram, az úr olyan nyelvet adott nekem, hogy beszédemmel erősíteni tudjam a megfáradtat. Mit lehet ezzel a beszéddel csinálni? Erősíteni a megfáradtat, lehet építeni, lehet áldani, lehet erősíteni. Ezek gyógyító beszédek. Gyógyító, építő szavak. Valójában ezek a beszédek az életfájának a levelei. Ugye a gyümölcsök az életünk, a levelek pedig a beszédek, amiket mondunk, amelyek a népek gyógyítására valók. Azt olvassuk erről az életfáról, vagy az életfáiról, hogy végig a folyó két oldalán ott voltak. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, szerintem, és magamról beszélek akkor, hajlamos vagyok azt gondolni, hogy majd, hogyha valami nagy tapasztalatokat látok, majd, hogyha nagy csodákat látok, majd, hogyha az Úr hatalmasan fel fog tudni használni, majd akkor az Úr majd látható lesz az életemben. Akkor majd mások is észreveszik. Vagy akkor az Úr majd igazán tud használni. De figyeljük meg, hogy hol voltak ezek az életfák. Hol kezdődtek az életfák? Onnantól, hogy a folyam már megúsznivaló volt. De így mutatom. Visszatért, és azt lett, hogy végig ott voltak az életfák. Akkor is, amikor még csak éppen cseppekben tört elő a falból. Már akkor is ott voltak az életfák. Akkor is gyümölcsöt teremtek, a leveleik akkor is a népek gyógyítására valók voltak. Tehát nem az úsznivaló folyónál kezdődnek, hanem végig övezik az oda vezető utat is ezek az életfák. Úgyhogy számomra ez tanulságos, mert azt jelenti, hogy van, igenis van reményt adó üzenetünk, most is az emberek számára. És igenis van mit adnunk az embereknek most is. És van mit megmutatnunk most is abból az életből, ami bennünk van. Abból a krisztusi életből, ami bennünk van. És a szavainkkal most is gyógyíthatunk, építhetünk, helyreállíthatunk. És az, hogy ez nem így fog véget érni, arra pontosan a szellem a garancia. De ezt mondja 2 Korintus 1.21-22-ben, hogy Isten az, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken. Ő pecsételt el minket, és a szellem zálogát adta a szívünkbe. Ki tudja, hogy mi az, hogy zálog? Mi az, hogy zálog? Mikor szoktak zálogot adni? Biztosíték, garancia. Mikor szoktak zálogot adni? Ha valamit ki akarsz fizetni, szándékozol ezt megvenni, lefizetsz egy előleget, egy zálogot. Odaadsz, és garanciát vállalsz, hogy a maradékot is ki fogod fizetni, mert neked az a termék, az kell. És erről beszél Pál Filippi levél 1. fejezet 6. versében. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Ha elkezdte Krisztus bennünk ezt a jó munkát, haladjunk előre benne, mert ő garanciát vállalt arra, hogy elvégzi. Ha ott van a szívünkben a szellem záloga, akkor garanciánk van arra, hogy Krisztus elvégzi bennünk ezt a jó munkát. Ha belegondolunk abba, ez a folyó, ez nem cserélődött lemenet közben. Kezdettől fogva ugyanaz volt. Onnantól fogva, hogy előfakadt a keleti kapunál, elkezdett ott csordogálni. Először még lehet, hogy bokáig se ért, hiszen 1000 könyököt kellett mérni, 500 métert körülbelül kellett mennie, hogy bokáig érjen. Először lehet, hogy csak kis cseppek voltak látható. De a víz természete ugyanaz volt akkor, amikor előtört, mint amikor beleömlött a tengerbe, és meggyógyult tőle a víz. És ezért ez tanulságos, hogy nem egy távoli tapasztalatra kell sóvárognunk, hanem abban kell hittel növekednünk, amit már megkaptunk. Nem egy távoli, majd jön a késő eső, és majd a késő esőkor majd ott valami nagy dolog fog történni. Hanem ez a profécia megmondja, hogy abban a tapasztalatban kell növekedni, a szellem tapasztalatában, vagy a szellem vezetésében való tapasztalatban kell növekednünk, tapasztalatot szereznünk, és az az, ami elvezet a késő esőhöz. Nem fordítva. De a víz ugyanaz. A víz ugyanaz. Úgyhogy nem kell elcsükednünk, hogy valami alsóbb rendű dolgot kaptunk. Megkaptuk mindazt, ami szükséges a késő esőhöz. Mert a következő lépés az a nagy halászat. Utána, miután kiteljesedik ez a folyó, belőlünk a tengerbe, meggyógyult tőle a víz. Mit jelképez a tenger? A népeket jelképezi a tenger. A holt tenger mit jelképez? A halott embereket. A szellemi szempontból halott embereket. A bűnben halott embereket jelképezi. És az, hogy meggyógyult tőle a víz, az mit jelképez? Hogy az emberek meggyógyulnak, hogy életet nyernek, örök életet nyernek. Egy nagy sokaság. És ugye beszél itt arról, hogy ez a holttenger, ez élővé válik, sok nép meggyógyult tőle, és utána látjuk ezt a nagy halászatot a holttengeren. Nem olvasom fel még egyszer, mert az idő telik, de nem kell nagyon találgatnunk, hogy mit jelent ez a nagy halászat. Vajon mit jelent ez a nagy halászat? Hogy? Hát a nagy evangélium hirdetés, nem? Hát Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy emberhalászokká teszlek titeket. Ugye Máté 4.19-ben. Tehát mit lehet kifogni egy holt tengerből, milyen halakat, ami élővé lett, és nyilván a tenger népeket jelképez, a halászat, az evangélium hirdetés. Tehát ezek a jelképek annyira adják magukat. Ez már könnyű ezt megérteni. Tehát ez a profécia egészen a végső nagy evangélium hirdetésig viszi ki az egyház történelmét, amit más néven a késő esőnek is szoktunk nevezni, amire egyébként sokkal kevesebb kijelentés van a Bibliában. De mindegy, lényeg az, hogy ez az utolsó nagy evangélium hirdetés, ami nagy erővel a szellemnek hatalmas megnyilvánulásával fog befejeződni. És nagyon sok ember meg fog erre térni. Ezt jelzi előre ez a profécia. Viszont azt is előre jelzi, 14. vers, tehát Ezékiel 47-14, mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, hanem sós helyek maradnak. Mit jelenthet ez? Így van, a sós, ugye itt a holttengerről van szó, ami egyébként is sós volt és élettelen. Hát, hogyha sós helyek maradnak, akkor élettelen marad. Ez azért tanulságos, mert ugye azt mondja, hogy ennek a folyónak a mocsara és tócsáit, tehát oda a víz valamikor eljutott. Mikor válik egy terület mocsarassá vagy tócsává? Hogyha nem folyik rajta keresztül tovább a víz. Nem? Ez egy elgondolkodtató figyelmeztetés. Ott lesz ez a folyó, minden ember ...nek lehetősége lesz arra, hogy ebbe a folyóba beleálljon, és hagyja magát sodorni vele, hogy élővé váljon általa. De aki ellenáll, a szellem vezetésének az a halálban marad. Ugye beszél erről Pál apostol, most nem fogom felolvasni. Beszél olyanokról, akik egyszer már megízlelték a Szent Szellem ajándékát, és az Isten jó beszédét, de utána elestek. Tehát nem tudnak megtérni többé. Tehát azok, akik ezt a bizonyságot elvetik, ezt a hatalmas bizonyságot elvetik, akár úgy, hogy már megtapasztalták, akár úgy, hogy ellenállnak neki közömbösen, azok lemaradnak az örök életről. Azok sós helyek maradnak, halottak maradnak. Ez tehát Ezékiel folyójának látomása. És végezetül szeretném, hogyha néhány tanulságot leszűrnénk ebből. Talán nem mindet, de szeretnék egy párat megemlíteni. Itt a 47. fejezet 12. versében, Ezékiel könyvében azt olvassuk ezekről az életfákról, hogy vízük a szent helyből folyik oda. Tehát ez a forrás, amely táplálja Isten gyermekeit, végig ezen az úton, akár az elején, akár a közepén, akár a végén járnak, ugyanaz a forrás. És ez azt mutatja, hogy megvan a lehetőség mindenki számára arra, hogy tovább lépjen, hogy előre lépjen hitben. Róma levél 6. fejezet 22. verse azt mondja, most pedig miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a vége pedig az örök élet. Tehát ott van a lehetőség mindenki számára, aki megszabadult a bűnből, elnyerte az Isten szellemét, hogy végigjárja a megszentelődés útját, az Istennek való teljes átadás útját, aminek a végén ott van az örök élet. Filippi levél első fejezet 9. verstől 11-ig ezt mondja. Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben, hogy megítélhessétek, hogy mi a becsesebb, és így tiszták és fedhetetlenek legyetek a Krisztus napjára, teljesek az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus terem Isten dicsőségére és magasztalására. Tehát itt beszél Pál a növekedésről. Növekedés miben? Így van, ismeretben, megértésben és szeretetben. Pontosabban a szeretetünknek kell egyre inkább ismeretben és megértésben bővölködnie, hiszen a szeretet Istentől van, de meg kell tanulnunk azt, hogy azt hogyan tudjuk a különböző helyzetekben kinyilvánítani. Hogy az Isten tökéletes akaratával összhangban legyen. Tehát az a szeretet, az a motiváció, az ott van minden egyes újjászületett kereszténynek a szívében. De azt meg kell tanulnunk, hogy a különböző helyzetekben érvényre is tudjon jutni. Hogy minden egyes helyzetben alá tudjuk vetni magunkat Istennek, hogy az értelmünk is összhangba kerüljön az Isten akaratával és szándékaival, és az Isten szeretete teljességre tudjon jutni rajtunk keresztül. És így mi az eredmény? Hogy Krisztus napjára teljesek leszünk az igazság gyümölcsével. Hadd kérdezzem meg, hogyha Krisztus napjára leszünk teljesek az igazság gyümölcsével, előtte is vannak az igazságnak gyümölcsei az életünkben? Kell, hogy legyenek. Csak nem teljes. De van növekedés. Van előrejutás. És csak még egyszer visszatérve, hogy miért mondtam azt, hogy több életfája van. Valójában Krisztus az életfája bennünk. Ki termi azt a gyümölcsöt? Jézus Krisztus termi azt a gyümölcsöt bennünk. Ugye ő az a szellemnek a gyümölcse. Jézus Krisztusnak a gyümölcse. Tehát egészen a teljességig tart ez a növekedés, ahogy Efézus levél 3. fejezetében 14-től 19. versig ír erről Pál apostol. Ez az ő kérése, és azt gondolom, hogy ez kell legyen a mi kérésünk is. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek Isten egész teljességéig. Nagyon szeretem ezt az ige szakaszt, mert összekapcsol néhány kulcsfontosságú dolgot, ami az üzenetünknek a középpontjában áll. Ugye egyrészt Krisztus bennünk lakozása, szóval hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben. Másrészt az Isten teljességéig való beteljesedés, amiről olvastunk, ez az ezékieli folyó, amikor teljesen elmerülünk benne. Harmadrészt pedig a szeretet. Ugyanis ez a három dolog, ez egy és ugyanaz. Tehát az, hogy Krisztus teljes mértékben lakik bennünk, az, hogy Isten teljességéig beteljesedünk, és az, hogy a szeretetben meggyökerezünk, megalapozódunk, és teljes mértékben kinyilvánítjuk azt a mindent felülhaladó krisztusi szeretetet, ezek ugyanazok a dolgok. Úgyhogy van, amin haladni tudunk. Van irány, ami felé haladni tudunk. Mert hogyha a szeretetben növekedünk, azt megismerjük, nem csak Krisztus és én irányomban, hanem azt, ahogyan Krisztus szeretete rajtam keresztül árad, és ebben növekszünk. Így jutunk el arra teljességre, ahova Isten mindnyájunkat el akar vezetni. Isten be fogja fejezni az ő művét. Zakariás könyvében erre ígéret van. Zerubbábel keze vetette meg a ház alapját, és az ő keze fejezi majd be azt, akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött el engem hozzátok, mert akik csúfolták a kicsiny kezdetet, örülni fogják, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet. A hét mécses pedig az Úr szemeit jelzi, amelyek átlátják az egész földet. És ebbe a hét mécsesbe nem megyek bele. A lényeg az, amit szeretnék ebből kiemelni. Lehet, hogy most kicsiny kezdetnek tűnik csupán. Lehet, hogy vannak, akik ezen csúfolódnak. Azt mondják, hogy mit akartok ti? Mit akartok ti elérni? Nem vagytok senkik. Hányan vagytok? Milyen egyházatok van? Hol van a világszéles szervezet? Hol van az a földi, látható dicsőség? Hát tudjátok, Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Itt kezdődik. És onnan kell, hogy folyjon, és növekedjen, és megerősödjön, és eljusson a teljességre. És Isten azt mondja, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. És erről beszél ugyanitt Zakariás könyve is. Úgyhogy ne csüggedj el. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 12. 13. vers ezt mondja. Azért a lankat kezeket és megrodjant térdeket egyenesítsétek ki, és lábatok az egyenes úton járjon. Kelet felé, nem észak felé. Hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Ez tehát Istentől a bátorítás. Ezek a tanulságai ennek a proféciának. Hogyha lenne idő, akkor még belemennék abba is, hogy miért mondom azt, hogy történelmi profécia, bár talán az eddigiek alapján ez most így már nem igényel annyi bizonyítást. De azért csak néhány igére kitérnék, ezeket nem fogom felolvasni, nagyon-nagyon röviden átfutok rajta, és majd otthon biztatlak benneteket, hogy tanulmányozzátok ezeket az igéket, győződjetek meg róla, hogy tényleg ezt mondja az írás. Mert az összefüggésben először is ez az ezékieli folyó ugye a templomból jön ki. A jeruzsálemi templomból jön ki. Viszont Jelenések könyvében, ahol látja ugyanezt a folyót János, azt mondja, hogy templomot nem láttam abban. Mert az Úr, a mindenható Isten is a bárány annak temploma. Tehát itt már van egy látszólagos ellentmondás a két látszólag azonos profécia között, ami azt mutatja, hogy ez egy jelképes profécia. Ez nem egy szó szerinti templomról szól, meg egy szó szerinti folyóról szól. A jelentősége az jelképes. Nem szó szerinti. Értjük ezt? Tehát, hogy nem a szó szerinti folyó a lényeg, meg a szó szerinti templom a lényeg, hanem az, amit jelent. Jelképes jelentősége van. Tűnik az egyház történelmi jelentősége. Hogy miért nem csupán az egyéni tapasztalatról szól, és miért a végidejére helyezem ezt, azt pedig Jelenések 11. fejezetével magyarázom, ugyanis Jelenések 11. fejezet első 3 verse azt mondja, hogy így kezdi, akkor egy mérővesszőhez hasonló botot adtak nekem, és azt mondták, kelj fel és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. 3 dolgot kellett megmérnie, a templomot, az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. Ha valaki elolvassa Ezékiel 40-től 46. fejezetig, Ezékiel kap egy botot, egy mérő botot, megméri a templomot, megméri az oltárt, és megméri, vagy utasításokat kap azok felől, akik ott imádkoznak. Tehát Ezékiel 40-től 46. fejezetéig itt van Jelenések 11-ben. És ez a jövőben van, vagy a jelenben. De semmiképpen nem a múltban. Jelenések 10. fejezete az a nagy advent ébredésről szól. Dániel könyvének megértéséről, kicsiny könyv megértése, és utána mondja, hogy ismét prófétálnod kell. És miután megméri a templomot, utána mondja, hogy az én 2 tanúmnak pedig megadom, hogy sákruhába öltözve prófétáljanak 1260 napig. Tehát ez a megmérés, ez nem lehetett a múltban, és ugyanígy ez a folyó, ami a megmérés után van, nem lehetett a múltban. Ez egy jelenbeli tapasztalat, amikor Isten új szövetségi népe kijön Babilonból. Joel könyve beszél még erről az időszakról bővebben, ezt most nem fogom felolvasni. Joel könyve 2. fejezete beszél arról, hogy Isten műve válságban van. Nincs olaj, nincs víz, nincs gyümölcs, és a nép kéri Istent, hogy könyörüljön rajtuk, és Isten meghallgatja őket, ad nekik olajat, mustot, gabonát, és megelégednek, és a pogányok többé nem fogják őket szidalmazni. Nem olvasom fel most, mert ez hosszú lenne, viszont beszél itt egy seregről. Joel 2-ben ezt az egyet mondanám csak el. Azt mondja, hogy kárpótollak benneteket azokért az esztendőkért, amelyeket tönkretett a sáska, szöcske, cserebogár és a hernyó, az én nagy seregem, amelyet rátok küldtem. Ez ugyanaz a sereg, mint az északi sereg, amely fogságba vitte Isten népét Babilonba. Ez az északi sereg, amely tönkretette a Szent Szellem munkáját. Az a babiloni gondolkodásmód, ami megfosztotta Isten népét attól, hogy megtapasztalja mindazt az áldást, és elvégezze azt a munkát, amire Isten elhívta. Isten azt ígér, hogy ő kipótolja az esztendőket. Ő mindent helyreállít, ami elveszett, sőt, többet ad. Ha valaki azután epekedik, hogy de jó lenne azt megélni, amit az apostolok megéltek az ő korukban, hadd mondjam el nektek, Isten sokkal jobbat készített nekünk. Nekünk túl kell haladnunk rajtuk. Mindazt meg fogjuk tapasztalni ők is, még többet is. És ide akar bennünket az Úr elvezetni. Az élet folyóján keresztül. Adja az Úr, hogy előre lépjünk ebben a folyóban mindnyájan. Egyen-egyenként is, együtt is. Amen.